Mintegy 600 zarándok indult el június 23-án hétfőn Budapestről Lengyelországba, az egyetlen magyar alapítású férfirend a pálosok által létrehozott Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre a Fekete Madonna zarándok vonattal. A zarándoklaton részt vett Majoros Attila Mária rádiós munkatárs, aki a vonatút alatt készített tudósítást. Következő műsorunkban a tudósítás első részét hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyra szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. A Fekete Madonna zarándok vonaton ülünk, és nemrég indult el a keleti pályaudvarról menetrend szerint a vonat, és egy nagyon-nagyon kedves zarándokkal szeretnék néhány szót váltani, akinek a hangját már szerintem nem csak a Mária Rádióban, hanem bármilyen médiában meghallják, a jellegzetes hangjáról megismerjük, pedig nem más, mint Böjte Csaba, Ferences testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodója, vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök.
Én is nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Kedves csapatestvér, éppen Rómából tértek haza a napokban. Milyen tapasztalatokkal tértek vissza a fiatalokkal, és úgy tudom, nem csak fiatalokkal?
Hát ugye úgy van, hogy Ferenc pápa adott egy házi feladatot, azt mondta 2025, a jó reménnyel való zarándoklat éve. És hát ugye ezt a házi feladatot illik komolyan venni és megoldani, és akkor ezért tényleg ebben az évben nagyon sok zarándoklatra beneveztem, és hívtak lelki vezetőnek is, meg hát gyalogos zarándoklatra, és hát most van egy vonatos is, ilyen még nem volt az idén, de örömmel jöttem. Hát egy pár kolléga, és gyerekekkel, több mint 40 gyerekkel.
Hogyan élték meg a fiatalok ezt a Szent Évi zarándoklatot Rómába?
Hát ők nem voltak, ők másokkal voltam, tehát az szintén a Missio Tour szervezte, és akkor mint lelkivezető voltam, vettem részt, tehát abban oda csak két kollégát vittem magammal, de hát azért nagy élmény, nagy öröm. Én mindenkinek javasolom tényleg, hogy egy római útat, mert ugye hát ez a teljes búcsú, és ilyenkor a Jóisten megnyitja a mennyek kincses tárát, és akkor lehet dőzsölni. Ugye lehetőség van arra, hogy tényleg teljes búcsot nyerjünk, és a Szentkapun bemenve ugye elvégzi az ember a szentgyónását, szentáldozását, és tényleg úgy gondolom, hogy egy újra tervezés az ember életében jó jön mindig.
Csaba atya nagyon sokszor elmondja, hogy ugye magyar népünknek sokszor nem alakult úgy a történelme, hogy ahogyan mi szerettük volna, és Csaba atya sokszor mondja, hogy arra kell törekedni, hogy mindig abból az adott helyzetből legjobbat hozzuk ki. Ugye azt látjuk most is, hogy az egyik olyan nép itt Európában, aki tényleg a szívén viseli a magyaroknak a sorsát, és ugye híres is ez a magyar-lengyel barátság, hogy ez még él, hála Istennek. Hogyan gondolja Csaba testvér, mennyire fontos egy-egy ilyen zarándoklat, amikor ugye nem csak a lengyel testvérek jönnek el március 15-ére, hogy egy velünk együtt ünnepelnek, hanem azt is látják, hogy egy-egy ilyen gyönyörű zarándokvonat, akár 600-800 ember, igen, a magyar zászlókat, egy ilyen gyönyörű kegyhely, mint Częstochowa, ugye felvonulnak, együtt imádkoznak a két nép barátságáért, jövőért. Hogyan érzi Csaba testvér, hogy ez milyen jel a többi hívő, a többi zarándok számára, akik talán gondolkoznak, hogy eljöjjenek egy ilyen útra, vagy hogy imádkozzanak esetleg a két nép barátságáért?
Hát Istennek legyen hála, amikor a Ferenc pápa jött ugye Budapestre, akkor egy lovas csapattal én is eljöttem Fekete Madonnához, és igazából az volt, a pálos atyák nagy szeretettel fogadtak, miséztünk ott bent a szűzanyag egykép előtt, áldást kértünk, és ezek a lovasok lóháton ugye hát egészen Budapestig jöttek, és hát egy nagy pápai zászlóval, és mindenütt hívták a zarándokokat, hogy jöjjenek erre a találkozóra. Tehát megáldottam én is őket, és aztán Budapesten persze fogadtuk, és minden. Tehát egy nagy élmény volt, és tényleg öröm számomra látni azt, hogy pálos testvérek milyen szépen hát gondozzák ezt a kegyhelyet, és mennyien látogatják, és biztos, hogy van, amit tanuljunk tőlük, és van is, amiért együtt imádkozzunk, persze.
Csaba testvér sokkal jobban tudja, mint mi ott Nagyváradon talán, hogy milyen nagy szomorúság, akár a paradjaknak, akár a kézdivásárhely környékeknek ez a borzasztó időjárás miatt bekövetkezett sok-sok katasztrófa. Gondolunk ugye a paradi sóbánya elöntésére, gondolunk az árvíz fette településekre, ott kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy környékén. Mit gondol Csaba testvér? Ugye sokszor mondjuk, a Jóisten nem büntet minket, de mindenképpen figyelmeztet. Valami mire akar figyelmeztetni minket a Jóisten? A magyarokat, a székelyeket ezekkel a katasztrófákkal.
Én azt gondolom, hogy a remény évében vagyunk, tehát egy nagyon-nagyon fontos az, hogy ha megnézzük a mi úrunk Jézus Krisztus, tehát ő isteni erényeket nem csak hirdette, hanem hordozta is. Ő maga volt a megtestesült remény. Tehát ugye látjuk, hogy hát legyünk őszinték, az a karácsonyi fogadtatás elég gyengén sikerült az emberiség részéről, de a Jóisten nem kapja fel a vizet, és menekülni kell Egyiptomba, és még az is belefér. Ugye saját szülővárosában, Názáretben le akarják taszítani a szikláros. Hát hogy mondjam, ezt a békát is le tudja nyelni. És hát igazából ugye nagy csütörtök, nagy péntek, tehát hogyha megnézzük jól, azért nagyon sokszor nehéz körülmények között Jézus kitartotta a lángoló reménybe, mert a kereszten is azt mondja, atyám, hát egy kicsit ezt elkapkodták, de nem rosszak ezek a fiúk, van remény, megtanulják, nem tudják, mit cselekszelek, de fog ez menni. Tehát ez a remény, azt gondolom, nagyon-nagyon fontos, bármi is történik a családban, a munkahelyen, hogy őrizzük a szívünkbe is. Hát igazából, akkor volt a fekete-fehér nyikó mellett ez a nagy árvíz, na, emlékszel, egy idős székely bácsi mondta, hát azt mondja, tudják, a víz vitt is, de hozott is sok mindent. Hát mit hozott? Hát nekik az összefogást, és megtapasztalták, hogy mennyi jó ember van, és mennyi lelkes ember, és azt hiszem, hogy ez a nehézség is biztos, hogy olyan értékeket és olyan kincseket hozott felszínre a mi népünk szívéből, ugye hát a magyar közmédia összefogott, és tényleg hihetetlen nagy összeg összegyűlt. Hát persze nem biztos, hogy ez elég, de mindenképpen jelzés, hogy igen, számíthatunk egymásra, hogy testvérek vagyunk, és a határ nem választ el bennünket is. És hogyha gond van, akkor igen, van, aki megfogja a kezünket.
Csaba atya, még egy utolsó kérdésem lenne. Már tudjuk, hogy gyerekekkel foglalkozik, gyerekek nevelése a legfontosabb célja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány működésének. Miért tartja fontosnak Csaba testvér az, hogy a fiatalokat elhozzák nagyon sok helyére a világnak, de most ez az alkalom ide, Lengyelországba?
Úgy van, a gyerekeinknek egy része szakiskolába jár, és akkor most igazából ezt a réteget hoztuk el, akik szobafestés, mázolás, meg hát ilyen belső építészetet, meg ilyen tanulnak, és itt jön is velünk a tanár úr, Batthányi József Pécsiről az iskola szakembere, és hát igazából ez egy tanulmányi út is nekünk, megnézzük, hogy volt kifestve. Tanulnak ők műemlék, szobafestés, vázolást is, és azt gondolom nagyon fontos. Tehát egy kicsit összerázódunk, együtt imádkozunk, kinézünk a fejünkből, többen olyanok is ezek között, akik most már 18-at betöltöttek, ki fognak repülni. Tehát ez egy ilyen viszontlátásra, vagy hogy mondjam, tehát sok célja van, de biztos a legfontosabb célja az, hogy a szűzanyának megköszönjük ezeket a hosszú éveket, amit ezekkel a gyerekekkel együtt töltöttünk, ugye hát szűzanyától szűzanyáig, mert Déván is a magyarok nagyasszonya, hát itt ugye Fekete Madonna, tehát hogy adja az Isten tényleg, hogy szépen sikerüljön, és hát a gyerekeknek ez egy még egy lökés arra, hogy az életben, én mondom gyerekek, de ezek 16-18 éves kamaszok, nagylányok, nagyfiúk, úgyhogy remélem, hogy minden jó sikerül.
Csaba, hogyha még lehet egy extra kérdés. Sajnos tapasztaljuk azt, hogy egyre kevesebb nem csak magyar gyerek születik, hanem Európában ez egy nagyon rossz tendencia, hogy ahogy látjuk, nem mernek a fiatalok elköteleződni, nagyon-nagyon kevesen vállalják fel azt, hogy több gyerekük legyen, általában egy gyerek van, két gyerek van, nagyon ritka, hogy három, négy vagy ennél több gyerek lenne. Csaba atyának van egy nagyon jó mondása. A Csaba atya azt mondta, hogy nem lehet a vész harangot kongatva családot tervezni. Miben látja talán a fiatalok jövőjét, a Csaba testvér? Mi az, amiben jobban kellene bízniuk, vagy bátrabbak legyenek? Hogyan állítható esetleg meg ez a tendencia, és talán milyen kellene legyen egy erdélyi mai fiatal édesapának, édesanyának a lelkülete ahhoz, hogy egy szép nagy család legyen?
A gyerekeknek úgy mondtam, hogy Ferenc pápa biztos írt egy levelet Erdő Péter bíboros úrnak, meg ugye Erdélybe is, a nuncius úrnak, meg mindenkinek, hogy mi a gond? És gondolom, ezek a főpapok válaszoltak, és nem csak Erdélyből, vagy Magyarországról, hanem Európából, szanaszét, hogy hát hál' Istennek, annyi az autó, hogy nem lehet parkizó helyet kapni is. Hát ugye étel is, hogy olyan jól el vagyunk keresztve, hogy legtöbb ember 15-20 kilóval nehezebb a kelletnél, és hogy hál' Istennek nem folyt vér. Ugye most is volt egy választás Romániában, hát eléggé na, kuküntek, ugye, hogy mondanák, sok furcsa dolog volt, de nem folyt vér, nem jöttek tankok az útra, nem hadonáztak a katonák fegyvereikkel, tehát, hogy ez egy óriási dolog, és ez azt jelenti, hogy 33 vagy 35 éve, ugye, hát ebben a demokráciában senkit nem öltek meg a hitért, a világnézetért, tehát, hogy békében elengedhetem a gyerekeket az iskolába, és szerencsésen haza is jönnek minden alkalommal, tehát azt jelenti, hogy jó világ van, és akkor miből van kevesebb? És akkor Ferenc pápáik úgy látták, a reményből van kevesebb, és ugye az ember, ha nem remél, akkor hamar összepakol, és elmegy külföldre, ha nem remelek a holnapba, akkor nehezebben vállalok családot, gyermeket, vállalkozást, megtorpan az ember. Tehát ugye, amikor az autóba is, ha megijed, vagy reménytelenné válik, akkor mindjárt lelassul, vagy húzza jobbra, s áll meg. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy igaza van Ferenc pápának, hogy remény szentévét hirdette meg, és abban is igaza van, hogy mitől erősödik a remény. Hát az isteni erény, amit, hát ugye, mind az izmot, ha használok, akkor erősebb lesz. Ha satnya, mit tudom én, leülök, és ugye egy gipszet leveszik az ember kezéről, hogy az izmok hogy el vannak sorvadva. Na és én úgy gondolom, hogy ez a zarándok vonat is egy zarándok út. És ott közben találkozunk egymással, beszélgethetünk, megismerkedhetünk új arcokat, új gondolatokat, és én azt gondolom, ezek a pozitív dolgok erősítik az ember szívébe a reményt, és rájövünk arra, hogy máshol se fenékig tejfül az élet, és azért Rómában is azért vannak olyan gondok, amiket, hát hogy mondjam, hál' Istennek nálunk azért talán egy kicsit másképp van, és ez erősíti az ember szívébe a reményt, és én azt gondolom, tudatosan kell, mint hogy a tüzet ne hagyjuk magunk mellett kialudni, ugyanúgy a reményt is, hogy hát voltak ennél nehezebb időszakok, hál' Istennek, azokat is túlvészeltük, és hogyha most esik az eső, de előbb-utóbb kisüt az áldott nap, és ránk ragyog az égből, hát ugyanúgy mi is higgyünk a holnapba, biztosuk egymást, és hát ugye valaki körülöttünk ilyen a reménytelenség hangján szólal meg, hogy az a baj, hát akkor lehet mondjuk azt, hogy akkor kicsit hallgassás, inkább mondjuk egy jó székely bácsi és viccet, és hát ugye attól, hogy pánikul az ember. Én gyerekeknek sokszor elmondtam, ha valaki mond egy dolgot, amit jobban el lehet végezni, jó, szomorúan, bánatosan, depressziósan, búbánattal, félelemmel, szorongva, idegesen, kapkodva, mind jó kedves derűvel, akkor essünk kétségbe. De nekem még soha senki nem mondott egyetlen dolgot sem, amit, hát hogy mondjam, ilyen negatív dolgokkal jobban el lehet végezni. Tehát akkor kontraproduktív, arra nem menjünk be abba az utcába. Én azt látom, hogyha gyerek oda jön hozzám, és van, amelyik el van keseredve, és amúgy, hogy az egyik kislány jön, hogy hát miért nem hívja fel őt az anyukája. Hát most erre mit mondjak? Hát mondom, te milyen borzos vagy. Azt mondom, nem is borzos. Mondom, de hogy nem is. Az jól összeborzoltam, az orrán egyet csavartam, háromszor feldobtam, elkezdett kacagni. Nem tudtam megoldani a problémáját, de abból a fekete, ragacsos búbánatból valahogy egy kidöccsintettem, és gondolom, hogy megint előbb-utóbb vele döccsen a gödörbe az szekér, de akkor is így egymást vigasztaljuk, bátorítsuk, és azt gondolom, hogy akkor szebb lesz a világ. És hát ezt tette a mi úrunk Jézus Krisztus is. Nem ígérte azt, hogy piros szőnyeget terent Székelyföldön az emberek előtt, hogy méltóztassanak bevonulni a mennyek országába, hanem azt mondta, aki utána akar jönni, az kapja a vállára a keresztet, és úgy, megyünk előre.
Csaba testvér, nagyon szépen köszönöm, és hát Csaba testvérnek is, és a Dévei Szent Ferenc Alapítvány itt utazó diákjainak is nagyon-nagyon sok kegyelmet és jó utat kívánok.
Köszönöm szépen is. Hát részt a búcsúvány zarándokút kegyelmeiből mindenkinek.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Isten áldja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió kedves hallgatóit, és éppen Zsolnán áll a vonat, hiszen a mozdonyt meg kell cserélni, miközben ugye folytatjuk az utunkat Császtova felé, és a rádió hallgatók számára egy igen ismert hang áll mellettem, akit nagy szeretettel köszöntök, akit nagyon sokszor hallhatunk, hát elsősorban a Hargita fürdői közvetítések kapcsán, de akár a Csíksomlyó reggeli ébresztő műsorban, megkérem, hogy mutatkozzon be, kedves atya.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Bátor Botond Pálos szerzetes vagyok.
Kedves atya, Isten hozott ezen a gyönyörű vidéken. Ugye tudjuk, hogy a Pálos rend az az egyedüli magyar alapítású szerzetes rend. Hogyha mesélnél erről a rendnek az alapításáról, valamint arról, hogy milyen a kapcsolat most Csesztóva, illetve Csíksomlyó között.
A rendünkkel az alapjában véve a Kárpát-medencében magyar földön jött létre. Az első ilyen bázis hely az a Pilis volt, hiszen Boldog Özséb, aki esztergomi kanonok volt, ő elment Remetének 1245-46 körül a tatárjárás után, és egy éjszakai látomásban körülbelül 5 évvel az elvonulása után látta, hogy sok apró kicsi láng összegyűl egyetlen egy nagy fénycsóvává, és ebből megértette, hogy a szétszórtan élő Remetéket össze kell gyűjtenie egy közösségbe. Ennek persze megvoltak a gyakorlati oka is, hiszen egy alakulóban lévő közösségről lehet beszélni az egyház tekintetében is sok szempontból, hiszen a tatárjárás az elég sok pusztítást végzett. Illetve a Remeték olyan különcök voltak, és jó volt, hogyha valamilyen formában integrálódnak az egyházba. Özséb atya, aki hát kanonok volt, ugye a hagyomány szerint egyházjogász is, hogy így mondjam, értette ahhoz, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani, és hát az isteni látomás őt arra késztette, hogy ezt a feladatot elvégezze, különös különben, hogy ő egyedül akart élni, de Isten mégis azt bízta rá, hogy hát végül is kellett járni az országot, mert aztán volt a meccsekben, a Pécs mellett, ott megismert a már 1225-ben létrejött Jakab-hegyi kolostornak a remetét, őket is kapcsolta a kolostorunkhoz, vagy aztán a Balaton mellett Salföldön, ott is volt már remete közösség, vagy Sátoralja új helyen. Tehát a lényeg az, hogy a pálosokat így, hogy így mondjam, a már meglévő remetékből és remete közösségekből gyűjtötte össze Özséb atya, és a későbbiek folyamán is így terjedt elsősorban a rend. Hát persze voltak azért ugyanúgy, mint máshol, hogy beléptek újoncok, és akkor, de nagyon sokszor a már meglévő remetékkel, illetve remete közösségekkel gyarapodott a rendi közösségünk.
Örömmel hallottuk egy néhány éve, hogy szorosabbra fűzte Csíksomlyon a kapcsolatot egy gyönyörű csesztóvai kegyhelye. Hogyan indult ez a kapcsolatfelvétel?
Hát először is nyilván az volt a legfontosabb szempont, hogy a pálosok által alapított, 1382-ben alapított Nagy Lajos királyunknak a közreműködésével létrejött búcsújáró hely, ez nyilván, hogy Istennek legyen hála. Olyan nagyobb törések nem voltak, persze volt leégés, volt betörés, stb., de azért az töretlenül megmaradt mind a mai napig, és hát ide kezdtünk el zarándokolni a vonattal, és aztán végül az a csodálatos összekapcsolódás lett, hogy elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóra is, és hogy hát mi lenne, hogyha a két kegyhely között így össze tudnánk kötni jobban a barátságot, a kapcsolatot, és akkor kapott Csensztohova egy nagyon szép másolatot a csíksomlyói szűzanyaget szoborról, amelyik ugye eljött a csíksomlyói búcsúból, és a Szikla templomban volt egy jó darabig, ott részük, különben nagyon érdekes volt az is, hogy jó sokan jöttek és nézték meg a csíksomlyói kegyszobrot a Szikla templomban. Akkor elvittük Csensztóhovába, és akkor a csensztóhovai kegykép pedig elkerült Csíksomlyóra, és a csíksomlyói búcsún ott adták át a pálos szerzetesek. Az egy nagyon szép élmény volt, amikor hát egy ünnepi alkalom, egy nagy tömeg előtt megérkezhetett a csíksomlyói kegykép. Úgyhogy így kapcsolódott össze a két kegyhely, azóta is van a barátság, hiszen 2018-ban a csíksomlyói ferences atyák, Marián Valigura atyát hívták meg a csíksomlyói búcsúra szónoknak, ami különben azért különleges, mert tudjuk jól, hogy egyik évben püspök szokott lenni, a másik évben pedig áldozópap, vagy szerzetes, vagy egyházmegyés, és mindig erdélyi származású, valamilyen formában. És hát ez volt a kivétel, hogy Marián atya, aki nem erdélyi, hanem ő lengyel születésű, és ő tanulta a lengyel nyelvet, mégis őt hívták meg. Hát persze hosszú dilemma volt benne, mert azért egy hatalmas kihívás volt, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép gesztus is volt a ferences atyák részéről, és Marián atyának is nagy örömet szerzett, és hát azt gondolom, hogy az a alkalom is sokat jelentett a lengyel-magyar barátság szempontjából.
Kedves atyám, nagy örömmel hallották a kedves hallgatók és az élő szentmisét Hargitafüldről, amikor felavatták az új rendházat a templom mellett. Hogyan alakul az élet ott Hargitafüldön a pálosoknál?
Általában az a, legalábbis nekem az a lelkipásztori tapasztalatom, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket az embernek meg kell tennie, és utána Isten megmutatja, hogy milyen úton kell tovább haladni. Ilyen a Hargitafürdői Kolostor is, hogy ez fölépült. Nyilván nem csak azért, hogy ott mi szerzetesek tudjunk lakni, hanem én éreztem, hogy Istennek van valami terve ezzel a kolostorral, és most látom, hogy igen, az, hogy oda eljöhessenek elcsendesedni emberek, erre nagy szükség van, és amire igazából nem számítottam, hogy csoportoknak is nagyon sokat jelent. Tehát azokról a dolgokról, amikor beszélek, a belső világunknak a formálása és alakítása, ami nagyon-nagyon nehéz, és akkor belépnek ebbe az épületbe, és tényleg azt látják, hogy a legfontosabb dolog az belül van, vagyis a kápolnának, a kápolna van a központban, és ugye ezt öleli körül a kolostornak az épülete, úgyhogy ez gyakorlatilag ez nagyon megragadja az embereket. Úgyhogy most a pünkösdi búcsú idején láttam, hogy bizony tényleg kell egyre több embernek bemutatni, ismertetni, lássák, tudjanak róla, hogy eljöjjenek és megnézzék ezt az épületet, mert ez nem egy ilyen turisztikai látványosság, hanem egy nagyon komoly lelki élmény. Persze főleg akkor, hogyha mi is ott tudunk lenni, és ezt együtt el tudjuk ezt mondani, és tudjuk őket vezetni. Még annyi különben, hogy azért a kedves hallgatókat kérem, hogy imádkozzanak a közösségünkért, mert hiszen mi is, mint sok más közösség, a hivatások a hiányában küzd, tehát nagyon fontos lenne, hogy legyenek pálosok. Most különben velünk van egy jelölt testvér, aki itt marad már Krakóban, aztán utána majd megy a noviciátusba, meg van már kint egy kis paptestvér, aki már az első év teológiát végzi. Remélhetőleg ő Krakóba oda fog jönni hozzánk majd a csoporthoz. De hát kellene még, hogy, mert ugye mi is idősödünk, már van 80 fölött, már van 4 atya, akik hát jó Isten segítse, hogy sokáig éljenek, de hát azért ezt nem lehet tudni meddig.
Kedves atya, van-e valami olyan program, amire nagy szeretettel várják a székely testvéreket, vagy akár a magyarországi hallgatókat az idén?
A Hargita fürdőn, ami igazából most az elkövetkezendő időszakban a szeptember 14-éhez kapcsolódó Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepe, azt föl szoktunk menni ilyenkor a Hargitára. Az úgy történik, hogy délelőtt 10 órakor elindulunk a Ózon szállótól, és akkor ilyen gyalogos zarándoklatként nagyon látványos tud lenni, hogy fölmegyünk, és akkor ott a Hargita tetején szokott lenni a szentmise. Ez most éppen ebben az évben szeptember 13-án lesz. Ez az egyik ilyen, ami így meghirdetett dolog, illetve hát természetesen, hogy minden hétvégén várunk mindenkit, különben a nagyobb ünnepek azok januárban szoktak nálunk lenni, január 15-éhez, Remete Szent Pál ünnepéhez és január 20-ához, Boldog Özséb ünnepéhez kapcsolódik, illetve hát lelki gyakorlatokat is szoktunk fönntartani Hargita fürdőn. Van egy ilyen Facebook oldalunk, hogy Hargita fürdői élet, ott általában mindig tudatosítjuk a látogatókkal, meg az oldaltekintőkkel, hogy lássák, hogy milyen programjaink vannak.
Hogyha esetleg valaki most ugye hall erről a gyönyörű Hargita fürdői rendházról, esetleg csoportok jelentkezhetnek be mondjuk szállásra, vagy akár van lelki programra?
Persze, hogy ne, hát akár az én telefonszámomon, itt az erdély számomat, ha megmondom, 0742 59 95 59, ezen a számon lehet, de mondom, a Hargita fürdői élet Facebook oldalon keresztül, illetve hát nagyon jó a Gyulafehérvári érsekségnek a honlapja, azon, ha a Hargita fürdőt megkeresik, akkor ott is megtalálható minden olyan információ, illetve kapcsolódási pont, amin keresztül lehet érdeklődni és jelentkezni.
És hogy el ne induljon innen Zsolnáról a vonat nélkülünk, egy rövid kérdés még, kedves atya. Miért ajánlana, atya, a rádió hallgatóknak azt, hogy jöjjenek el egy ilyen zarándoklatra, akár ugye Pestről Csíksomjóra, vagy éppen Medjugorjéba, de most leginkább, hogy miért jöjjenek el a Fekete Madonna szűzanyához ide Lengyelországba?
Azt gondolom, hogy a most például ebben a világban nagyon fontos a kapcsolódási pontok. Természetesen maga a zarándoklás, mint olyan, az mindig fontos volt az ember életében, hiszen egy lelki megújulás jelent mindig. Ugye itt Szent Jónás, a szentségekben való részesedés, vagyis minden nap szentmisén veszünk részt, szentségimádás lesz. Ugyanakkor pedig megismerni azt, hogy itt Częstochovában, hogy milyen szorosan összekapcsolódik a lengyel és a magyar kultúra, akár a pálos renden keresztül, de hát a Árpádházi királyoknak a jelen valósága is az itt Lengyelországban nagyon kézzelfogható, Szent Lászlótól kezdve Árpádházi Szent Kingáig, tehát hogy sokan vannak, vagy Szent Hedvig, sokan vannak, akik hát összekötik ezt a két népet, és ma azért fontos, mert ebben a politikailag összezavart és az önzésnek a világában megszületett háborús helyzetben a békességről és az összefogásról, az egymás felé való odafordulásról tanúságot tenni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és azért a lengyelek számára is feltűnő, azért ők azért tudnak fölvonulni, de azért, hogy megjelenik mondjuk 6-700 magyar Częstochovában, és minden évben szinte most már 9. alkalommal minden évben van két nap, amikor a mindig lengyelül elhangzó apel most magyarul hangzik el, és különben más nemzeteknek nem szokott ilyen mértékű kedvezmény lenni idézőjelben, azért ez mindig üzenet tud lenni, és őket is megrendíti.
Botond atya, még egy kérdés, ugye vonaton az zarándok testvérek hallhatták, hogy mi is az az appel, de mi az az appel igaziból?
Az appel, ez egy felsorakozás jelent, például a katonaságnál, ugye ott is volt a sorakozó, például a parancskiosztásnál, Hát így van az apel is, ez akár a koncentrációs táborokban is a fősorakoztatás is ilyen volt, de ugye a katonaságnál, stb. A lengyel nép az kicsit olyan katonás nép, szóval nagyon szeretik ezeket a katonás dolgokat, és Wisinski herceg Klímás volt az, aki megálmodta azt, hogy minden este 9 órakor a lengyel nép sorakozzon föl a szűzanya előtt. Sorakozzon föl a szűzanya előtt, mint egy lelki hadsereg, hogy akkor ugye a kommunizmus alatt tudjuk, hogy milyen időszakot kellett megélni, fősorakozva a szűzanya előtt, tanúságot tegyenek a hitükről, erősödjenek meg a hitükben, és azért belegondolni abba, hogy egy közel 40 milliós országban, abban az időben pláne, ki tudja hány millióan jöttek össze és imádkoztak ilyenkor este, és most is különben nagyon sokan, több millióan azért most is. Azért ez nagyon sok lelki erőt tud adni az embereknek. Nagyjából ez az appell ugyan 20-25 perc szokott lenni, van egy elmélkedés, van egy tized rózsafűzél, az különböző szándékokra mondanak, vannak olyan szándékok, amiket a Csensztovai rádión keresztül mondanak a hívek és kérnek, illetve hát az odaérkező zarándokoknak a szándékait szokták felsorakozni, vagy felolvasni, elmondják a tized rózsafűzét, utána elmondják az oltalmad alá, futunk Istennek, Szent Anyja, és hát gyakorlatilag van egy püspöki áldás, általában mindig van püspök, ha más nem, akkor a rendfőnök, a generális atya van ott, és ő adja az áldást, és akkor ezzel befejeződik az apel. És ez különben, hát amióta ugye a technika lehetővé teszi, azóta a különböző televíziók is, illetve természetesen a különböző katolikus rádió is, többek között a Mária Rádió is közvetíti minden este 9 órakor.
Potton testvére, nagyon szépen köszönjük, nagyon sok kegyelmet és jó utat kívánunk.
Köszönöm szépen én is, és hát viszem magammal a Mária Rádió hallgatóit, úgyhogy ez az a szívemben ott vannak mindannyian.
Nagyon szépen köszönjük.
Jasno Górska Pani, my do Ciebie chcemy iść. Jasno Górska Pani, przed obliczem stanąć Twym. Jasno Górska Pani, Ty wysłuchaj wszystkich nas. Jasno Górska Pani, każdy chce przy Tobie trwać. Każdy z nas tak bardzo pragnął na pielgrzymi ruszyć szlak. Pójść do Ciebie, droga Matko, i tam ujrzeć Twoją twarz. I przed tronem Twoim złożyć te intencje naszych serc, które wszyscy Ci niesiemy, wierząc, że Ty spełnisz je. Jasno Górska Pani, my do Ciebie chcemy iść. Jasno Górska Pani, przed obliczem stanąć Twym. Jasno Górska Pani, Ty wysłuchaj wszystkich nas. Jasno Górska Pani, każdy chce przy Tobie trwać.
Dicsértesek a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, folytatódnak a riportjaink a Fekete Madonna az Zarándok vonatról. Meg kell, hogy mutatkozz be.
Tehát a mikrofonnál továbbra is Kovács Péter. Talán a legegyszerűbb megfogalmazás annak, hogy ki fia borja, miféle vagyok. Pálos szerzetes jelölt per pillanat, és most ezzel a Fekete Madonna az Zarándok vonattal kezdem meg a szerzetes rendi képzésnek a következő szakaszát, ami a noviciátus lesz a számomra. Ugye itt a kedves hallgatók talán a múlt hét keddi naptémájából emlékezhetnek rá, ugye ez a szerzetes életben való elköteleződésnek a következő nagyobb állomása, ami már valóságos felelősséggel, kihívással, de ugyanakkor rengeteg gyümölcsel, ajándékkal is járhat az embernek az életében, az ember számára. Ez az, ami most megkezdődik nekem, csütörtökön egészen pontosan. És ennek a felvezetése, ez a szép zarándoklat, ami nagyon jó alkalmat ad itt számomra, elsősorban arra, hogy erre a az emberpróbáló, előttem álló időszakra fel tudjak készülni, valamint hogy az erdélyi Hargitafürdői tartózkodásomat is egy kicsit tudjam értékelni, itt akár a Mária Rádióban végzett szolgálatra, munkára gondolva is, és nagyon örülök, hogy itt kedves rámenős riporterek a rádió részéről még a vonaton is megtalálnak.
Köszönjük a dicséretet! Kedves Péter, egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen nagyon büszkék vagyunk rád, és a Botondatya szerintem még százszor büszkébb arra, hogy már lassan ketten, ugye úgy tudom, hogy még egy rendtársad van már ott Krakóban.
Igen, biotestvér, igen, ő igen. Már a szemináriumban végzi a teológiát.
És viszont a másik szemünk sír, mert valószínűleg, hogy mondjuk a rendi előrejáróitól függ, hogy majd engednek-e műsorokat készíteni, reméljük, hogy igen. Az első kérdésem az lenne, hogy miért pont a Pálos sokat választottad?
A kérdés nagyon hasonló ahhoz, mint mikor mondjuk egy házasságban élő férfitől vagy asszonytól megkérdezzük, hogy gyakorlatilag miért a feleségét választotta, vagy miért a férjét választotta. Hogyha az ember meg tudja indokolni azzal, hogy mert szép szőke haja van, vagy mert nem tudom én finomat főz, ott valami visszásságot lehet érezni. Nem valamilyen tulajdonságért, vagy valamilyen előnyért választja az ember az életre szóló társat sem, és ugyanígy talán a szerzetes rendekkel kapcsolatban, közösségekkel kapcsolatban is el lehet azt mondani, hogy nem egy-egy ilyen aspektusa, egy-egy ilyen jellemzője miatt választ az ember egy közösséget. Ugyanúgy, ahogy az ember megismerkedik azzal a valakivel, kialakul közöttük valami személyes vonzódás, kapcsolat, kötődés, ugyanezt szerintem le lehet fordítani szerzetes életre is. Az ember megismerkedik egy közösséggel, amiben otthon érzi magát, ahol elfogadást, szeretetet tapasztal meg a közösség részéről, ahol értékesnek érzi az életét. Gyakorlatilag ez a Jóistennek a szolgálatán mellett természetesen a legnagyobb örömforrása ennek az egész életformának. Értékes munkát végezni, értékes szándékért, értékes célért ajánlani életünket a Jóisten szolgálatára és a lelkek üdvéért.
Hogyan kerültél, mint önkéntes a Mária Rádióhoz?
Nem lehet nehéz kitalálni itt a kedves hallgatók számára sem, hogy a Botondatyán keresztül, ugye itt a Hargitafürdői közösségünkben rengeteg különböző funkciót végező, nagyon sok felé szerteágazó tevékenységet lát el, és nem ez egyszerűséggel ez a szerteágazó tevékenység sokszor azt hozza magával, hogy nem tud megjelenni például a rádió stúdiójában, vagy nem tud kellően felkészülni műsorok elkészítésére, és ekkor talált meg engem azzal a kérdéssel, hogy volna a kedvem. És én azt válaszoltam, hogy volna kedvem, és ennek az eredménye az, ami másfél évnél talán egy kicsit kevesebb, tavaly márciustól az az idő, amit ugye Mária Rádióban én is, mint önkéntes eltöltöttem.
Mit szeretsz legjobban a rádiós munkában?
A munkatársakkal való kapcsolat, Kornéliával való megismerkedés, Gellérttel való megismerkedés, de alapvetően a rádiózás műfaja, megvan benne az a kihívás, hogy nincsen szemben velem senki, amikor megfogalmazom a mondani valómat, a gondolataimat, ebből adódóan nincsen azonnali visszajelzés sem. Ez egy kicsi bizonytalansággal is eltöltheti akár az embert, de a későbbi visszajelzések, a hallgatók, illetve a munkatársak részéről mind nagyon megerősítőek voltak. Amit a legjobban szeretek a rádiózásban, ebben a műfajban, talán a kihívás része. Ténylegesen kezembe kell vennem azt az evangéliumi szakaszt, olvasnom kell a Szentírást olyan szemüveggel is, hogy arról minél sokféleképpen, minél több oldalról megközelítve tudjak beszélni. Ez elmélyíti a Szentírással, az élőisten élő igéjével való kapcsolatomat, úgy érzem.
Kedves Péter, nem divat manapság szerzetesnek lenni, de nagyon fiatal, jóképű legény vagy. Hogyan, vagy ki vezetett, vagy ki segített abban, hogy te a szerzetesség mellett dönts? Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik talán gondolkoznak azon, hogy egy párt keresnek maguknak, de mégis érzik a vágyat, hogy lehet, hogy Jóisten őket hívja? Ez hogyan történt a életedben?
Ez egy nagyon fogós kérdés, megint csak, de gyakorlatilag minden, ami az ember hivatásával legyen, az bármilyen életállapotra való meghívás is, nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Itt talán az utóbbival kezdenék, hogy mi lehet támaszkodó segédlet azok számára, akik akár fiatalabban, vagy régebb óta fiatalabban keresik újra életüknek az értelmét, próbálják felfedezni újra a boldogságot abban az életállapotban, amit egykor választottak. Talán a hűség és az abban való kitartás, annak a megtapasztalása, hogy az Úristen az mindig hűséges. És ő a házasságokban is jelen van, hiszen a szeretet kötelék, ami létrejön egy házastársi kapcsolatban, az a jó Istenből fakad. Ugyanaz a szent háromságos szeretet kapcsolat valósul meg benne, amelyel megajándékozza az Úristen a házastársakat, a párkapcsolatban élőket. az a biztosítéka, hogy az Úristen nem csalja meg a másikat a reményében, a vágyaiban, hanem mindig mellette áll. Akkor is, hogyha az illető elfordulna tőle, vagy gyengesége miatt nem érzi magát méltónak, nem érzi magát értékesnek, ő akkor is mellette van, segítőkezet nyújt neki, és nincs alternatíva. Vele való életre van mindegyikünk meghívva, hiszen ezért nyilatkoztatja ki magát Jézus Krisztusban, testesül meg, és lesz emberré egyé közülünk. Ami ilyen gyakorlati segítség talán, aki még nem tudja magában eldönteni, hogy egyáltalán egyházi hivatásra, szerzetességre, papságra, vagy párkapcsolatra hívja a Jóisten, ne zárkozzunk el egyik irányból se, egyiktől sem. Mindegyikből persze nagyon könnyű ezt mondani, sokkal könnyebb, mint csinálni, de mindegyiket próbáljuk meg egy kicsit megismerni. Akár egy rövid-rövid időre ki is próbálni magunkat. Sok szerzetes közösség sokféle olyan programot vonultat fel, vagy kínál fel fiataloknak, amelyben kicsit bele lehet kóstolni a szerzetességbe. Akár egy-egy napra valamilyen elcsendesedés címszó alatt, valamilyen segítőmunka címszó alatt, de akár hosszabb időszakokra is gondolhatunk, lelki gyakorlatokra. Nagyon fontos az, hogy az ember ne agyátlanodjon el, szó szerint sem. Legyen egy biztos ember az életében, legyen az pap, szerzetes, vagy akár olyan keresztény hívő ember, akinek ad a véleményére, és akitől elfogadja mind a pozitív megerősítést az ő saját személyes vágyaiban, szándékaiban, de azt is, hogyha helyre igazítják, hogyha útba igazítják. Igen, talán ez a két dolog, a nem elzárkózás egyik lehetőség elől sem, hiszen nem tudjuk a Jóistennek a terveit könnyen, gyorsan kideríteni, mindegyikbe érdemes talán egy kicsit belelátni jobban, feltenni magunknak őszintén azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha pap lennék, mi lenne, ha szerzetes nő lennék, de mi lenne akkor, hogyha családapa lennék, hogyha gyermekeim lennének. Igen.
Hát kedves Péter, hát mindenképpen megígérhetjük neked azt, hogy imádkozunk érted, és hát reméljük, hogy továbbra is hallhatjuk majd a hangodat a műsorban. Ha pedig véletlenül nem, akkor mindenképpen várunk majd vissza a Hallgitafürdőre, és az Erdély Mária Rádió műsoraiba.
Nagyon szépen köszönöm mind az imádságról való biztosítást. Én is szeretettel gondolok vissza ezekre az időkre, és mindazokra, akikkel találkoztam, akár nem így szemtől szembe, vagy nem is szavakban, de mindazokkal, akikkel együtt olvastuk az Isten igéjét, akikkel együtt elmélkedtünk, és mindazokkal, akikkel volt szerencsém erdélyi tartózkodásom során személyesen is találkozni. A Jóisten áldása maradjon rajtatok.
Nagyon sok kegyelmet áldott Zalándok után.
Köszönöm szépen, viszont kívánom. Dicsertessék Jézus Krisztus.
Mindörökjelben.
Ci, co z nami pójść nie mogli, to duchowo łączą się. Zgromadzeni na modlitwie chcą oddawać Tobie cześć. A Ty, Matko, nam błogosław i do serca przytul nas. Przyjmij nasze dziękczynienie, gdy śpiewamy Tobie tak. Jasnogórska Pani, my do Ciebie chcemy iść. Jasnogórska Pani, przed obliczem stanąć Twym. Jasnogórska Pani, Ty wysłuchaj wszystkich nas. Jasnogórska Pani, każdy chce przy Tobie trwać. Jasnogórska Pani, my do Ciebie chcemy iść. Jasnogórska Pani, przed obliczem stanąć Twym. Jasnogórska Pani, Ty wysłuchaj wszystkich nas. Jasnogórska Pani, każdy chce przy Tobie trwać.
Przy Tobie trwać.
Mintegy 600 zarándok indult el június 23-án hétfőn Budapestről Lengyelországba, az egyetlen magyar alapítású férfi rend a pálosok által létrehozott Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre a Fekete Madonna zarándok vonattal. A zarándoklaton részt vett Majoros Attila Mária rádiós munkatárs, aki a vonatút alatt készített tudósítást. Elhangzott műsorunkban a tudósítás első részét hallották.
Mária Rádió.
Szép Ernő.